asszonya közbeni járására adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Holló Gábor, Eger belváros káplánja mutatott be. Énekelt az Egri érseki fiúkórus, vezényelt Schmidmeister Szilvia. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. A közvetítés technikai lebonyolításában Somogyi Márton és Turi Sarolta vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Több mint 20 000 diák vehet részt az idei nyári diák munkaprogramban. A regisztráció június 16-án hétfőn indul. A kormány 4,5 milliárd forint forrást biztosít a 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulók és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. Megszavaztuk az állatvédelmi szabályok szigorítását, emlékeztetett a közösségi oldalán megjelent posztjában a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy a törvény értelmében börtönbe zárják, aki állatmenhelyen kínoz állatokat, állatot megmérgez, vagy meghatározott kor előtt a kölyköket anyjuktól leválasztva kereskedik velük. Június 30-áig kérhetik az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést azok a magánszemélyek, akik még nem rendezték a gépjárműadót, és egy összegben nem tudják azt megfizetni. A részletfizetés néhány perc alatt igényelhető, hívja fel a figyelmet a NAV. Eddig összesen mintegy 35 000 részletfizetési kérelem érkezett a NAV-hoz, 1,2 milliárd forint összegű gépjárműadóra. Aki még nem rendezte a gépjárműadóját és részletekben szeretné azt megfizetni, nem érdemes halogatnia, mert csak a június 30-áig benyújtott kérelmek teljesíthetők. A maximum 5 havi pótlékmentes részletet a hivatal mobil alkalmazásában érdemes kérni. Az eddig beérkezett 35 000 részletfizetésből már több mint 29 000-et a NAV mobil alkalmazásban kértek. A NAV mobilon benyújtott kérelmeket automatikusan, emberi közbeavatkozás nélkül bírálja el a NAV rendszere, így az applikációban percek alatt megjelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. A polgárőrök is részt vesznek a kormány drogprevenciós munkájában, hangzik el abban a videóban, amelyet Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója osztott meg szombaton Facebook oldalán. A videóban Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke bejelentette, megalakították a drogmegelőzési kabinetjüket, és Stopp a drognak címmel meghirdették cselekvési tervüket. A kormány támogatásával a 9 legsúlyosabban érintett vármegyében 30%-kal növelik a polgárőrök közterületi szolgálatát, és 60 új polgárőr egyesületet hoznak létre. Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott: polgárőreinkre mindig számíthatunk, nincs ez másképp a kábítószerkereskedelem felszámolásában sem. Az Országos Polgárőr Szövetség Magyarország kormányának stratégiai partnere a közbiztonság fenntartásában. A 2025-ös strandszezonban érezhetően mélyebben kell a zsebébe nyúlnia annak, aki a Balatonnál szeret fürdőzni. Az önkormányzatok jelentős mértékben emelték a strandbelépők árait. A felnőttek és a gyerekek egyaránt többet fizetnek, mint tavaly. A 2025-ös nyárra a balatoni strandbelépők árai az inflációt jócskán meghaladó mértékben emelkedtek. A tóparti önkormányzatok az idei évben átlagosan 13%-kal emelték a felnőtt belépők és 16%-kal a gyermekjegyek árait. A döntés sok helyen már május végén érzékelhető volt, de a legtöbb településen csak június elejétől vagy közepétől vezették be a belépő díjat. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország összes régiójában, közölte a Hungaromet Non-Profit ZRT a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint ma az ország régióiban az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es mértéket, Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint Észak-Magyarországon elérheti a 7,7-es értéket. A meteorológiai szolgálat azt javasolja, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Mindenképpen javasolják a vállat takaró póló, a szalmakalap, illetve a fényvédőkrém használatát. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos, száraz idő várható. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Deli Lajos atyával, Felső Zsolcai plébánossal beszélgettek. Szeretettel köszöntöm Önt a Szent István Rádió mikrofonja előtt.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Mai műsorunk címe a pünköst üzenete. Talán kezdjük ott, hogy mit is jelent a pünköst szavunk. Honnan ered, és mi a jelentése?
Pentakosztesz, 50. nap tulajdonképpen ezt jelenti, abból a szentírási forrásból, hogy a húsvét után, a föltámadás után, az 50. napon, 9 órakor a Szentlélek kiáradt az apostolokra, és mindazokra, akik az utolsó vacsora termében voltak, és ugyanezen a napon kiáradt azokra is, akik a téren összegyűlve kifejezték hitüket a föltámadt Jézus felé.
Pünköst ünnepe szoros kapcsolatban áll húsvét ünnepével.
Így van, elválaszthatatlan a kettő egymással. Jézus megígérte a Szent Lelket az apostoloknak, a tanítványoknak, de úgy, azzal a föltétellel, hogy ő elmegy. A föltámadása egyben az ő dicsőségének az eljövetele is. Sokan ezt a mennybe menetellel próbálták azonosítani, szó sincs róla, Jézus hazaérkezett a föltámadással. És ekkor teljesedik be, hogy ő elmegy, és elküldi az Atya ajándékát, a Szent Lelket.
Mi a története az ünnepnek? Mióta ünnepli az emberiség pünköst szent ünnepét?
Én szerintem ez kezdettől a Szentlélek kiáradásától. Mert hogy ez egy olyan élmény volt a megalakuló egyháznak, hiszen a pünkösdben ünnepeljük az egyház megalakulását is. Ekkor jött az első nagy hívőcsoport, akik csatlakoztak az apostolokhoz, ez az egyház. Szóval annyira nagy élmény volt a pünkösd ünnepe, a Szentlélek kiáradása, a Szentléleknek a csodái, amely az első pünkösdön és az apostoli korban sokszorosan megmutatkozott, hogy ez az ünnep kezdettől fogva megvolt az egyházban.
Egyfajta új szövetségi ünnep ez?
Csak is. Úgy gondolom, hogy Jézussal egy új szövetség kezdődik el, már azzal, hogy megtestesül, még inkább a szenvedése, kereszthalála és föltámadása. Ezzel az Isten egy új szövetséget köt az emberrel, és ennek a végső időnek a jele és személye a Szentlélek.
Ha már jelt említhatja, akkor beszéljünk a szimbólumokról is. Pünkösd szimbólumairól, a szélzúgásról, a tűzről, és természetesen a kegyelem kiáradásáról.
Igen, hát a Szentléleknek a szimbólumai, eljövetelének a jelei nem mások, mint ahogyan ő eljött az első pünköstkor. Szélzúgás, aztán szétoszló lángnyelvek, aztán nyelveken való beszélgetés, és hát ami a legfontosabb, mert ezek külső jelek, ami a legfontosabb, amit említett a kegyelem, az, hogy az embereket átalakította, fogékonnyá tette Krisztusnak a befogadására, az apostolokat pedig emlékeztette mindarra, amit Jézussal átéltek, amit ő tanított, ráadásul értelmet nyert a tanítás, amit addig sokszor nem értettek, a Szentléleknek a kiáradásával értelmet nyert. A jelképek, a tűz, már keresztelő Szent János is azt mondja a körülötte levő embereknek, hogy én csak vízzel keresztelek, de utánam jön az, aki tűzzel és szent lélekkel keresztel meg benneteket. A tűz a megtisztításnak a jelképe. Ahogyan a fémeket úgy próbálják tisztává tenni, hogy kiégetik, úgy a tűz is, mint egy kiégeti az emberből a gyarlóságot és a bűnt, és méltóvá teszi arra, hogy Krisztushoz méltó lehessen.
A Szentlélek fontos szimbóluma még a galamb is. Keresztelő Szent János, amikor megkereszteli Jézust, akkor galamb formájában száll le rá.
Talán pontosabban fogalmazva, és ezt a Szentírás tudósoknak kéne igazán értelmezni, szerintem nem galamb formájában, hanem mint egy galamb. Ez azt jelenti, hogy olyan kellemes suhogással fölülről érkezik, mint ahogy egy galamb leszáll a fészkére. Talán inkább itt ez az igazi jelkép, hogy a lélek is csöndesen jön el, de eljön és átalakít.
Az első pünköst főszereplői a szűzanya és a tanítványok voltak.
Igen, így is fogalmazhatnánk. Én, bocsánat a Mária tisztelőktől, megfordítanám a sorrendet. Először az apostolokat említeném, és utána Máriát, aki szintén ott van az apostolokkal együtt, és várja Jézus ajándékát, mert Jézus azt kérte mennybe menetelekor, hogy várják meg ezt az ajándékot. És Máriával együtt még ott vannak az asszonyok is, akik kísérték, nem említve az ő nevüket, hogy pontosan kik voltak. Ráadásul Mária és a Szentlélek kapcsolata az már régi, hiszen a megtestesülés titka a lélek által történik. Gábor angyal azt mondja, leszáll rád a Szentlélek. és a magasságbeli ereje árnyékoz be téged, és a születendő szent Isten gyermeke lesz. Vagyis a Szentlélek és Mária kezdettől fogva a fogantatástól szoros kapcsolatban van. Meggyőződésem, hogy amikor Mária elindul Erzsébethez, és megtesz egy hosszú utat, akkor egy csodálatos beszélgetés, ima van az Isten és Mária között a lélekben, aki már benne van. És amikor megérkezik Erzsébethez Mária, akkor ez a lélek Erzsébetet is eltölti. Már nem csak Máriában van ott, hanem Erzsébetben is, és ezért Erzsébet és a magzatát, hogy pontos legyek, és ezért a két asszony megérti egymást, mert egy nyelven a Szent Lelken keresztül beszélnek. És ha már ezt az egy nyelvet megemlítettem, fontos megemlíteni azt, hogy a pünkösd az egynyelvűségnek az ünnepe is, mert a lélek közös nyelvre hozza azokat, akik Krisztusban hisznek.
Ez az igazi csoda. Ez valóban egy csoda, hogy mindenki a saját nyelvén hallja és érti a dolgokat, és nem kell magyarázni. Minden olyan magától érthető, olyan egyértelmű.
Igen, úgy gondolom, hogy az egynyelvűség az azt jelenti, hogy azonos hullámhosszon lenni. Szerintem a lényeg inkább az, hogy az emberek Krisztusban megértik egymást a lélek közös nyelvével, mert ez a szeretet.
Fontos még a három szám szimbóluma is, ugye a három isteni személy, és pünköstkor válik igazán nyilvánvalóvá a harmadik isteni személy, a Szentlélek személye. Az egy Istenben a három személy, Atya, Fiú, Szentlélek.
Habár, mint említettük, ez a háromság már többször megnyilvánult a megtestesüléskor, Jézus megkeresztelkedésekor, de valóban igaz az, hogy ez teljesen és visszavonhatatlanul pünkösd ünnepén valósul meg. Hiszen itt teljesül az, amit Jézus mondott, hogy ő, mint a fiú befejezve küldetését, amit az atyától kapott, most elküldi a Szent Lelket. Tehát ez az apostoli egyház számára itt válik visszavonhatatlanná, és itt válik fontossá. Azt is megjegyezve természetesen, nehogy valaki félreértse, hogy a lélek Jézus életében is ott van, hiszen a lélek sok mindenre indítja Jézust. Például a léleknek az indítására megy Jézus a pusztába, hogy 40 napon át bőtöljön. A lélek indítja Jézust arra, hogy tanítson. A lélek indítja arra Jézust, hogy csodát tegyen. Számtalanszor jelen van ez a mozzanat a Szentírásban, talán kiemelve Szent Lukács evangélistát, aki kifejezetten a Szent Lélek szerepét próbálja hangsúlyozni. Természetesen megint csak nehogy félreértés legyen, nem a másik két isteni személynek a kárára, hanem velük együtt.
Az idei pünköstkor mi lehet számunkra, keresztények számára a pünköst üzenete?
Én úgy gondolom, hogy nem változik a pünköst üzenete, ma is a Szent Lélek kiáradása. Fontos lenne felfedezni, hogy mennyire szüksége van az egyháznak és a hívő embernek a Szent Lélekre. Úgy gondolom, hogy Jézus bemutatta azt a valakit, akit elküld. Elmondta azt, hogy ő megtanít benneteket imádkozni. Hányszor kezdjük az imádságot úgy, hogy jöjj Szent Lélek, segíts imádkozni. Aztán, amikor ima közben a lélek akar valamit mondani, engedjük-e? Hát hiszen úgy gondolja sok hívő ember is, hogy mondani, órákat mondani, és csönd, Istenre való figyelés nem nagyon van benne. Hagyjuk a lelket, hogy beszéljen, hogy szóljon, hogy általa az Atya válaszoljon. Én úgy gondolom, hogy tehát ez az első, amit meg kéne tanulni a hívő embernek. Bár talán első helyre kellett volna tennem, hogy a hívő ember próbáljon egy kicsit odafigyelni arra, hogy mennyire szüksége van a hívő embernek a lélekre, vagyis kérni a bérmálkozás szentségét, a Szent Lélek kiáradását. Tapasztalatunk lelkipásztoroknak az, hogy megkeresztelünk X számú gyereket, abból első áldozó lesz X minusz nem tudom mennyi, és a kisebbség oda jut a bérmálásra. Most nem beszélve arról, hogy még azok számára is sokszor ez egy ünnep, és semmi több, nem valakinek a befogadása. De most erről tekintsünk el, mert szerintem az a lélek azért akkor is fog hatni. Biztos vagyok benne, elő vagy utóbb működni fog az emberben. De én fontosnak tartanám nagyszülőket, szülőket fölhívni a figyelmüket, hogy vezessék el gyermekeiket, unokáikat a Szent Lélekkel való találkozásra. Fontos az. Aztán a léleknek a mai üzenete szinte már szélviharként mondja a mai korban a lélek, bocsánat a kifejezésért, hogy mennyire szükség van arra, hogy az Isten segíteni akar nektek. Például a szentségekkel, például a vele való találkozásokkal, a szentmisékkel, a közösségi együttlevéssel, és az ember valahogy, mintha süket lenne a lélekre. Megint csak azt kell mondanom, jó volna rádöbbennénk arra, hogy hát emberek, miért nem megy sok minden? Mert nem hagyjuk, hogy az Isten segítsen. Mert mi akarjuk megtenni. Hogy a lélek ott van, ma is működik, ma is csodákat csinál az egyházban, de nem engedjük, hogy működjön, mert úgy gondoljuk, hogy mi ezt jobban tudjuk. Ez a következő, ami pünkösnek az üzenete. Aztán én úgy gondolom, hogy az is a pünkösd üzenete, hogy egyedül nem megy. Nem csak az Isten nélkül, hanem egymás nélkül sem megy. A kereszténység nem az egyének vallása, hanem a keresztények egysége. Együtt hozza azt, hogy eredményesen tudnak tanúságot tenni. A lélek pedig összegyűjti az embereket, úgy, mint az első pünköstkor hallották a zajt, összejöttek. Nem egy, sokan. És amikor megnyilvánul a lélek, az apostolok cselekedetei oly csodálatos könyv, a lélek könyve, a lélek evangéliuma, ahogy szoktuk mondani, szinte mindig közösségről van szó, sőt, mindig közösségről. Az első apostoli zsinat, amikor összegyűjtik és tudnak dönteni a lélekben, akkor úgy határoz a zsinat, hogy úgy határoztunk mi és a Szent Lélek. Nem én és a Szent Lélek, hanem mi és a Szent Lélek. Vagyis a Szent Lélek a közösség lelke. Ez is egy fontos üzenete a léleknek, és pontosan ezért kell a keresztényeknek összegyűlni, együtt imádkozni. Nem elég oda-haza. Együtt kell imádkozni.
Pünkösd üzenete fontos üzenet lehet még a fiatalok számára is, a bérmálkozásra készülők számára is. Szoktuk emlegetni, hogy aki első áldozó, az nehogy utolsó áldozó legyen. Aki bérmálkozó, az maradjon is az egyház, a keresztény egyház aktív tagja, most már teljes jogú és teljes körű tagja. Ez is egy fontos momentuma a bérmálás szentségének.
A bérmálás szentségében a szent lelket kapja meg a fiatal, nem egyszeri alkalommal, hanem egy egész életre. És az segít őket, hogy a fontos döntésekben ne legyenek egyedül. Itt is visszacseng az, amit az előbb mondtam, hogy a lélek segít, ha hagyjuk. Párválasztás, hivatásválasztás, hogy az ne munkahely legyen. A többi más, a család, az emberi közösségek, mind ott van a léleknek a segítsége, és ez végig kísérni az embert az életútján. Rajta múlik, hogy hagyja-e. A bérmálás szentségénél nagyon, de nagyon fontos, hogy minél többen részesüljenek benne, soha nem késett el az, aki később bérmálkozik, akár késői öregkorban is, de eljut oda, hogy szüksége van a Szent Lélekre, nagyon jó úton jár, biztatom. Ne szégyelje, örüljön neki, hogy jön a lélek, és a lélekkel való találkozása, az segíteni fogja őt bármilyen életszakaszban.
Ha már életkort említünk, akkor a keresztény egyházban tudatosan kerül épp a pünkösd ünnepére a bérmálás szentsége, valamint korban a felső tagozatosok tudatosan hozzák meg azt a döntést, hogy ők valóban a katolikus egyház aktív tagjai szeretnének lenni?
Én úgy gondolom, hogy a pünkösd az természetes időpontja a bérmálás szentségének, a Szent Lélek továbbadásának. A legészszerűbb időpontja az nyilván a pünkösd ünnepe volna. Nyilván ahhoz, hogy valaki a bérmálás szentségét fölvegye, a nyugati egyház fölfogása szerint éretnek kell lennie. Éppen ezért már nagyobbnak kell lenni, aki tudatosan tud találkozni a lélekkel, és utána tudatosan tud élni a Szent Lélekkel együtt az ő vezetése alatt. És hát mi lelki pásztorok, hitoktatók próbáljuk fölkészíteni a ránk bízottakat, hogy ez egy életre szóló, életszakaszt megnyitó találkozás legyen a bérmálkozás.
Úgy kezdtük a beszélgetésünket, hogy párhuzamot vontunk húsvét ünnepe és pünkösd ünnepe között. Fejezzük is be így a beszélgetésünket, hiszen húsvétkor is kétnapos az ünnep. Húsvét vasárnap, húsvét hétfő. Pünkösdkor is két napot ünneplünk, pünkösd vasárnapot, pünkösd hétfőt.
Igen, bár hozzátenném, hogy a pünkösd és a húsvét az talán jobban kapcsolódik abból a szempontból egymáshoz, hogy a húsvéti ünnepkör lezárása a pünkösd ünnepe. Az, hogy több napos egy ünnep, az a hagyománytól függ tulajdonképpen. Nyilván a Szentlélek kiáradása nem húzódott el pünkösd vasárnapról pünkösd hétfőre. Ezzel nem lebecsülni akarom a második napokat, sőt, szülőfalum egyházközségében még a harmadik nap is ünnep, fogadalmi ünnepként, amit én nagyon szeretek, és nagyon gyakran haza is szoktam menni.
Monokról van szó.
Igen, én nem akartam mondani. Köszönöm. Van ez másutt is, tehát több településen tudom, hogy valamilyen oknál fogva fogadalmi ünnepként ünneplik. Én úgy gondolom, hogy fontos abból a szempontból, hogy több napos az ünnep, hogy jobban ráirányíthatja a figyelmet a misztériumra, a titokra. De a kettőnek a kapcsolata, még egyszer szeretném hangsúlyozni az, hogy Jézus föltámadásában eljött a teljesség, megjelent a jövő az emberiség számára a föltámadás. Jézus az első a halottak közül, és követjük majd mindannyian, akik benne hiszünk. A Szentlélek pedig, aki eljön pünkösd ünnepén, ezt a misztériumot világítja meg, és vezet el bennünket, hogy ez ne csak lehetőség legyen, hogy elérjük a föltámadást, hanem mi magunk részesei legyünk. Addig a földön kell megvallani Krisztust, tanúságot tenni, ami a lélekben történhet, és addig Jézusban, Jézusból kell élni, ami megint csak a Szentlélekből lehetséges. Jézusnak az a példázata, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, ez pontosan erről szól, hiszen a szőlővessző egy nedv által él. Ez a Szentlélek. Ő az éltető nedve a keresztény embernek. Úgy gondolom, hogy így válik a húsvéti misztérium, mint egy teljessé a pünkösd ünnepével.
Deri Lajos felsőzsolcai plébánosnak köszönöm szépen, hogy együtt elmélkedtünk pünkösd üzenetéről, további szolgálatára, életére, a Jóisten áldását kívánom, és áldott pünkösdöt is kívánok önnek.
Áldott Szentlélek kiáradást kívánok a Szent István Rádió hallgatóinak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa rendkívüli jubilami katekézise, Szent Ireneusz az egység mestere, mert összekapcsol és nem bont, Jerzy Popoebuszko lengyel vértanúpap megmutatta, mit jelent embernek lenni. Interjú a Sport jubileumán részvevő magyar küldöttség tagjával, Mezei Istvánnal, a magyar cigány labdarúgó válogatott alapítójával, aki életében három pápával is találkozott. Leó pápa rendkívüli katekézise. Szent Ireneusz az egység mestere, mert összekapcsol és nem bont. Leó pápa tovább folytatja a Ferenc pápa által megkezdett szombati rendkívüli jubileumi katekéziseket. Első alkalommal most, június 14-én, szombaton 10 órakor fogadta a Szent Péter Bazilikában a sport jubileuma alkalomából főként a sportoló küldöttségeit, akik a világ számos országából, így Magyarországról is érkeztek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A béke legyen veletek, köszöntötte Leó pápa zarándokok, főként sportolók népes táborát.
Riprendono questa mattina le speciali udienze giubilari.
Ma délelőtt folytatjuk a Ferenc pápa által januárban megkezdett jubileumi kihallgatásokat, amelyek minden alkalommal a remény teológiai erényének egy-egy szempontját, és egy olyan lelki személyiséget mutatnak be, aki ennek tanúságtevője volt. Folytassuk ti át a megkezdett utat, mint a remény zarándokai, buzdította Szentatya. Összeköt bennünket az a remény, amelyet az apostolok nekünk kezdettől fogva továbbadtak. Az apostolok Jézusban látták, hogy az ég és a föld összekapcsolódik. Szemükkel, fülükkel és kezükkel fogadták az élet igéjét. A jubileum egy nyitott kapu erre a misztériumra, hiszen a jubileumi év erőteljesebben kapcsolja össze Isten világát a miénkkel. Arra hív minket, hogy komolyan vegyük, amit minden nap imádkozunk a mi atyánk imában, miként a mennyben, úgy a földön is. Ez a mi reménységünk. Itt van az a szempont, amelyre ma szeretnénk rátekinteni, ugyanis remélni annyit tesz, mint összekapcsolni.
Sperare e collegare.
A bevezető gondolat után Leó pápa a reménység egyik konkrét példáját mutatta meg. Az egyik legnagyobb keresztény teológus, Ireneusz lyoni püspök segít felismerni, hogy ez a remény mennyire szép és fontos. Ireneusz Kis-Ázsiában született, és azok között nevelkedett, akik közvetlenül ismerték még az apostolokat. Aztán Európába jött, mert Lyonban már kialakult a saját hazájából származó keresztények közössége. Milyen jót tesz nekünk, ha itt, Rómában, Európában emlékezünk erre. Az evangéliumot kívülről hozták erre a kontinensre, és a migráns közösségek ma is olyan jelenlétek, amelyek újjáélesztik a hitet azokban az országokban, amelyek befogadják őket. Az evangélium kívülről jön. Ireneusz összeköti keletet és nyugatot. Már ez is a remény jele, mert arra emlékeztet bennünket, hogy a népek továbbra is gazdagítják egymást. Ireneusz azonban még nagyobb kincset tud adni nekünk. A keresztény közösségen belüli tamberi megosztottság, a belső konfliktusok és a külső üldöztetések sem ingatták meg őt. Ellenkezőleg, egy széttöredezett világban megtanult jobban gondolkodni, és egyre mélyebben Jézusra tudta irányítani a figyelmét. Így lett Jézus személyének, sőt testének is az énekese. Felismerte ugyanis, hogy benne az, ami számunkra ellentétesnek tűnik, újra egységé áll össze. Jézus nem egy fal, amelyet elválaszt, hanem egy ajtó, amely egyesít bennünket. Meg kell maradnunk benne, és meg kell különböztetnünk a valóságot az ideológiáktól. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, az ideológiák még ma is eszünket vehetik, a szavak pedig ölhetnek is. A test azonban az, amiből mindannyian vagyunk, köt össze bennünket a földhöz és a többi teremtményhez.
A carne di Gesù va accolta.
Fogadjuk be, és szemléljük Jézus testét minden testvében és nővérben. Hallgassuk meg a test kiáltását, halljuk meg mások fájdalmát, amely a nevünkön szólít bennünket. A parancsolat, amelyet kezdettől fogva kaptunk, a kölcsönös szeretet parancsa.
Il comandamento che abbiamo ricevuto fin da principio è quello di un amore vicendevole.
Ez a testünkbe van írva minden törvény előtt. Ireneusz, az egység mestere arra tanít minket, hogy ne ellenkezzünk, hanem kapcsolódjunk. Nem ott van értelem, ahol az emberek elkülönülnek, hanem ahol összekapcsolódnak. A megkülönböztetés hasznos, de a szétválasztás sohasem. Hisz az örök élet köztünk, ő köti össze az ellentéteket, és teszi lehetővé a közösséget. Mi a remény zarándokai vagyunk, mert az emberek, népek és teremtmények között szükségünk van valakire, aki úgy dönt, hogy a közösség felé halad. Mások aztán követni fognak minket. Ahogy Ireneusz tette Lyonban a második században, úgy építsünk mi is hidakat minden városunkban ott, ahol ma falak vannak. Nyissunk ajtókat, kössük össze a világokat, és lesz reményünk.
Apriamo porte, colleghiamo mondi, e ci sarà speranza.
Várta a rendkívüli jubileumi kiallgatáson tartott katekézisét Leó pápa. A különféle csoportok köszöntése után Leó pápa erőteljes felhívást intézett az Irán és Izrael között kirobbant konfliktus enyhítéséért. Ezekben a napokban nagy aggodalomra okot adó hírek érkeznek. Az Irán és Izrael közötti helyzet súlyosan megromlott. Ebben a kényes időszakban szeretném megújítani a felelősségre és a józan észre szóló felhívásomat. A nukleáris fenyegetéstől mentes és egy biztonságosabb világ építése iránti elkötelezettséget a tiszteletteljes találkozás és az őszinte párbeszéd révén kell megvalósítani, hogy az igazságosságon, testvériségen és a közjón alapuló tartós békét építsünk. Senki sem fenyegetheti a másik létét. Minden országnak kötelessége, hogy támogassa a béke ügyét a megbékélés útjainak elindításával és olyan megoldások előmozdításával, amelyek mindenki számára garantálják a biztonságot és a méltóságot. Jerzy Popiebuszko atya megmutatta, mit jelent embernek lenni. 15 évvel ezelőtt Varsóban avatták boldoga a vértanú atyát, Popiebuszko atya lényével megmutatta, mit jelent olyan embernek lenni, aki hitt, aki az igazságot mondta és belsőleg szabad volt. Hangsúlyozta Pavel Knieszka, a varsói Zsoliborz negyedben lévő Boldog Jerzy Popiebuszkóról nevezett szentély szóvívője a vatikáni médiának adott interjújában. A vértanú halált halt Boldog Jerzy Popiebuszko atya a Szolidaritás szakszervezet lelkipásztora volt. A szovjet tömb első államilag engedélyezett független szakszervezete, amely Lengyelországban alakult meg 1980. augusztus 31-én. Nagy szerepet játszott Kelet-Európában, a kommunizmus összeomlásában, majd bukásában. Jerzy atyát a lengyel kommunista államhatalom ügynökei gyilkolták meg 1984. október 19-én. Megállították autóját, az atyát elrabolták, halálra verték, lábára követ kötve a Visztula folyóba dobták. Holttestét október 30-án találták meg a folyó egyik víztárolójában. Pavel Kenszka a vatikáni médiának arról számolt be, hogy 15 évvel ezelőtt Jerzy atya boldog avatása után még számos szempont szerint el lehet mélyíteni a vértanú lelkipásztor tanítását. A szentély szóvivője arról a tapasztalatáról, amelyet a boldog életének tanúival való találkozások jelentenek. A szentély szóvivője szólt arról a tapasztalatáról, amelyet a boldog életének tanúival való találkozások jelentenek. A vértanú sírját sok zarándok keresi fel, a fiatalokat különösen lenyűgözi a Szolidaritás lelkipásztorának története. Ezért mondhatjuk, hogy Popiebuszko atya annak az időszaknak egy óriási javát képviseli, mondta a szentély szóvivője, majd felidézte Popiebuszko atya 1984-ben bekövetkezett vértanúsága 40. évfordulóját. A tavalyi események megmutatták, hogy Jerzy atya tanúságtétele még mindig nagyon szükséges, fontos és időszerű, ami továbbra is összegyűjti a lengyeleket a hit és az értékek körül. Minden évben rendeznek konferenciánkat a fiatalok számára, amelyek nyomán megalakulnak az úgynevezett Popiebuszko atya fiatal csoportjai. Olyan fiatalokról van szó, akik elkívánják mélyíteni önazonosságukat. Meg akarják tanulni a boldog példájából, hogy mi is a szabadság, az igazság, és hogyan lehet elkerülni a gyűlöletet. Egy másik jel, ami azt mutatja, hogy szükségünk van Boldog Jerzy Popolyabuskó tanúságtételére, az a vértanú erekéire vonatkozó igény. Relikviái ma mintegy 2000 helyén megtalálhatóak szerte a világban, minden földrészen. A távoli helyek közé tartozik többek között Dél-Korea, Elefántcsontpart, Vietnám és Ausztrália, számol be a szóbivő. Az zarándokok is fontosak a 15 évvel ezelőtti boldoga avatás hatásait tekintve, mondta Pavel Kenszkátya. Sokan jöttek a varsói Zsoliborz negyedbe, messzi országokból is, számos csoport érkezik külföldről, többek között az Egyesült Államokból, Ázsiából és a Fülöp-szigetekről. A zarándokok azt bizonyítják, hogy azok az eszmék, amelyek szerint a boldog élt, rendkívül fontosak ma is, még közéleti és társadalmi szinten is, hiszen a nemzetközi emlékezetet formálják. Jerzy atya továbbá fontos, mint a hét tanúja a világban, tette hozzá a varsói Boldog Jerzy Popolyabuskó szentély szóvivője. Arra kérdése, hogy mik motiválják a Boldog Jerzy atyához kapcsolódó eseményeket, nehéz pusztán egyetlen tényezőt megnevezni. Tanúságtétele, a vértanúságig vállalt hitel különösen inspiráló, elsősorban talán a modern világ olyan részein, ahol a vallásszabadság különösen akadályozott, fejtette ki Pavel Kenszka atya, majd megemlítette francia fiatalok példáját, akik a varsói szentélyben járva csodálkoztak azon, hogy Popolyabuskó atya beszélt a hazájáról és a hazájára vonatkozó élet ideájairól. Popolyabuskó atya örökségének kutatása folyamatosan halad előre, mutatott rá Pavel atya. Ezt bizonyítják a tudományos és szerkesztőségi kiadványok. Ezen kívül hatalmas mennyiségi dokumentum és tanúsítvány áll a kutatók rendelkezésére, amelyeket még fel kell dolgozni. Ugyancsak felfedezésre várnak Jerzy atya szentbeszédei. Pavel Kenszka megjegyezte, hogy én mindig abban a fázisban vagy, amikor homiliáiban más derül, hogy számos gondolata drámai tapasztalatokból fakad. Ezeket a tartalmakat még át kell tanulmányozni, és tovább kell adni kortársaink számára. Pavel Kenszka a feldolgozásra váró témák közül kiemelt egy érdekes szállat. Jerzy Popolyabuskó atya sokat beszélt a félelem legyőzéséről. Arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy a félelem legyőzése egy önmagunkkal zajló harc, ami egyben bátorságot is jelent, és kitárja a kapukat az értékek világa előtt. Boldog Jerzy atya tanításának egy másik fontos szempontja, hogy a hit a templomon kívül valósul meg, az életben, a saját méltóságunk és a mások sorsa iránti törődésben. A szolidaritás lelkipásztora kifejtette homíliáiban, hogy nem pusztán a szentségek fognak üdvözíteni bennünket, hanem az is, hogy miként élünk, és mennyire vesszük komolyan ezt az életet. Fejtette ki a vatikáni médiának Pavel Kenszka, a varsói Boldog Jerzy Popolyabuskó szentély szóvivője. Interjú a Sport Jubileumán részvevő magyar küldöttség tagjával, Mezei Istvánnal, a magyar cigány labdarúgó válogatott alapítójával, aki életében három pápával is találkozott. Június 14-én a szombati jubileumi kialkotáson részt vett Mezei István, a magyar cigány labdarúgó válogatott alapítója, aki ezúttal Leó pápával találkozott. Csapata délután mérkőzött meg Rómában a pápai svájci gárda foci csapatával. Az eseményt a Szentszéki Magyar Nagykövetség és a Római Magyar Akadémia közösen szervezte. Most hallgassák meg a Mezei Istvánnal készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Mezei Istvánt, a magyar cigány futball válogatottnak az alapítóját és mesterét is, aki bizonyos szempontból történelmet ír, értem alatta azt, hogy egy sajátos rátekintésből a cigány válogatott edzősége meg alapítója szerepkörében ismeri az utolsó három pápát, Benedek pápát, Ferenc pápát és Leó pápát. Kedves Pista bátyám, 8 éve idősebb vagy nálam, engedd meg, hogy így szólítsalak téged. Szerintem. Mi köt téged a futballhoz? Mi jó dolog?
Gyerekkorom imádtam. A nagyapám mindenhogy engem zenésznek akart. És csoda történt, mert én prímás akartam lenni. nem engedtem, a fiát akartam rímásra, bőgösek akartak engem.
Tudtál jól játszani pedig zenében?
Nem volt fülem, éliztem.
És lábad viszont volt?
Nem volt fülem, és nem akartam magamot sem leállatni, se a családot, se a zenekart.
És hogyan találkoztál a futballal?
A futball gyerekkoromtól. Úgy épültem be a helyi gyöngyöspadán, a magyarok közé, hogy imádtak, mindenki akarta, hogy én velük focizzam a kiskoromtól.
Annyira jól ment neked?
Hát sikerült, jól ment.
Milyen szerepben?
Én két-kettő szerepben játszottam, söpröket, őt játszottam, viszont
igen?
Észre kell, ugye, odafigyelsz, elfejered, elrúgod.
Ugye az a középpályás szerep.
A középpályás szerep.
Igen.
Mindig odaértem, mikor kellett fel, mindig azt mondtam, hogy a jó játékosok ott kezdődnek, ahol nem rúgja fel ellenfelet, elveszi a labdát.
Sokat kell futni, hátul is kell lenni, előre is visszaladni.
Olyan energia volt bennem, hogy már az öcsém is rám kell vált, hogy mész váltgászol sokat.
És aztán az ötlet, hogy te a cigány futball válogatottat megalapítod, az hogyan született meg benned?
A gondolatom abból született meg, hogy rengetegen futballoztunk cigány gyerekek a csapatokban. És akkor gondoltam, hogy jaj, de jó lenne cigány válogatott. Ez egy hadsereg, a cigány válogatott egyik, meg egy országot képvisel. De most a világon két szó van. Magyar cigány zene, meg magyar cigán válogatott. Ezt nem tudják elvenni tőlünk.
Merre felé jártatok? Ugye 94-es alapítású.
Kérlek szépen, én 48 országban voltam futballozni.
Nagyszerű.
És 154 mérkőzésből 140-et megnyertünk, 4 döntetlen. Én a falumban, ahol kezdtem, már igen? 14 évesen engedélye játszottam a nagy csapatban. Mikor oda bekerültem, tanultam, figyeltem. A nagy játékosoktól, égiektől, hogy veszik a labdát, hova teszik. Rengeteg cigány gyerek focizott ott is. Nem is tudták, hogy cigányok azok. Én meg tudták, hogy fekete vagyok. A cigán válogatott úgy született meg, hogy hazajöttek a öcsi bácsik Magyarországra.
Puskás Ferenc,
igen. És mondták, mit akar, mondja Puskás, mit akar cigány gyerek? Mondom, cigán válogatott, csináljuk meg. Megcsinálunk Balassiermoson.
Ez mikor volt?
Ez 1995-ben. De 94-ben kezdtük, 95-ben alakítottuk meg.
És helyileg hol született meg?
Balassagyarmoson. Öcsi bácsi mondta, hogy válogass ki te is, meg én is kiválogatom az enyémet, azból lesz az egy válogatott. Megalakítottuk a cigány válogatott, kimondta.
És hogyan adódott akkor a Vatikánnal való kapcsolat?
A Vatikánnal való kapcsolat úgy alakult, hogy a Rajkó zenekart meghívták ide Vatikánba, muzsikát.
Igen.
És én a Rajkó zenekart menedzseltem. Olyan, hogy én eljöttem Vatikánba, és akkor ugye a Benedek pápa volt. És a Benedek pápával beszélgettem. És a Benedek pápa fogadott engem, és mondtam neki, hogy szeretnék, hogy a vatikáni gárdával, a gárdistákkal játszanak. És akkor mondja nekem a székely püspök, Pista, baj van miért, hogy 1506-ban alakultak, de senkit még eddig nem engedtek ki. Erre megszólal a pápa hozzá, és mondta, hogy adjam a szavam. Mondja neki a püspök, hogy azt mondja, hogy adja el a szabadot. Mondom, mire? Hogy nagyon megvegyetek a vatikáni csomagot. Megölelt. Megvan a fegyéb is.
Hányszor játszott a svájci gárd? Tízszer.
Mind a tízszer mi nyertünk.
Mind a tízszer. Azért ők is jó fociznak?
Jó. Ahhoz képest jó futballoznak, hogy ők már tudnak focizni. Sport emberek.
Most milyen élményed volt a Szent Atyáról, az új pápáról?
Én csodálom ezt a új pápát, már tévéből is csodáltam, de nem gondoltam, hogy találkozok vele és megölel. Ja. Nem gondoltam, csoda történt.
Igen.
Én megmondom őszintén, én beteg vagyok, súlyos beteg, de hogy megölelt, mintha megújultam volna.
És mit vesz a délutáni mérkőzéstől?
Hát én gondolkodtam abban, hogy eddig mindig mi győztünk, hogy egy döntetlen a két pápa, a Ferenc pápa, meg a Benedek pápa, hogy tiszteletére.
Pista bátyám, hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, és további sok sikereket kívánok. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Keresztúri Dezső, esti imádság. Ó, milyen vakhomályba futnak, kik nélküled indulnak útnak. A kezemet nézem, leszárad. Szívem sívó homokkal árad. Valamikor kézen vezettél, szökni akartam, nem engedtél. Csend volt szívemben, és a csendben szavad szólt csak mindennél szebben. Én Istenem, hívj vissza engem. Magam maradtam, eltévedtem. Légy bátorságom, bizodalmam. Ó, légy urrá megint, te rajtam.
Keresztúri Dezső Esti imádság című versét Kelemen Csaba mondta el. Keresztúri Dezső Széchenyi díjas író, költő, irodalomtörténész, kritikus, műfordító, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Zalaegerszegen született, 1904. szeptember 6-án. Tanulmányait ötvös kollégistaként a budapesti, a berlini és a bécsi egyetemen végezte. 1928-ban szerzett magyar-német szakos tanári diplomát. 1929 és 1936 között a berlini egyetem magyar lektora, a Magyar Intézet könyvtárosa volt. 1936 és 1945 között az Eötvös József Kollégium magyar tanára volt. 1937-től 1943-ig a Pester Lloyd című német nyelvű napilap irodalmi, majd kulturális rovat vezetője lett. 1945-ben a Budapesti Egyetem magántanára és a Magyar Írók Szövetsége alapító tagja. 1945-től 1947-ig a Nemzeti Parasztpárt tagjaként vallás- és közoktatásügyi miniszter lett. 1945 és 1948 között az Eötvös József Kollégium igazgatója volt. 1945 és 1950 között a Nemzeti Parasztpárt tagja volt. 1948-tól 1950-ig a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárosa lett. 1950-től nyugdíjba vonulásáig, 1971-ig az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos főosztályvezetője volt. 1971-ben vonult nyugdíjba. 1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. 1988-tól a Veres Péter Társaság tiszteletbeli elnökségi tagja volt. 1994-től a PEN Klub tiszteletbeli elnöke volt. Budapesten hunyt el 1996. április 30-án.
A nap imája.
Jézusom, édes szíve, én nem tudlak úgy szeretni, ahogy kell, csak általad. Nem tudok hozzád jönni, ha nem vonzol engem. Nem tudok rád hagyatkozni, ha te nem támogatsz. Hogy mindenem a tiéd lehessen, védj birtokodva, Uram, hogy ne legyek többé a magamé. Szeretetedre bízom magam. Vezess, alakíts, kötözd meg, tisztíts meg, formálj, ahogy neked tetszik, és ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A veszteségek, a kísértések, a nehézségek, amik érnek, váljanak a kegyelmek forrásaivá a te kezedben, mert gyakran elveszni látom magamat az úton, amelyen te vezetsz a boldogságom felé. Jézusom, isteni és gondviselő szíve, lelkem igazi atya, ne nézd ezt a lázadó, gyönge, álhatatlan, önmaga ellensége akaratot. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország